Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és ahogy ígértem, a napembere Sajdik Ferenc, Prima Primissima és Kossuth Díjas grafikus művész, akit köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, közi csókolom!
Vagy jobban szereti, hogyha karikatúristát mondanak?
A karikatúristát azt mindenképpen vállalom, mert lényegében az a alapszakmám, ahhoz értek. És nagyon reménykedem, hogy amit más rajzolok, mondjuk illusztrálok könyveket, hogy reménykedem, hogy az is karikatúra. Úgyhogy mindenképpen karikatúrista vagyok.
Hetente félmilliós példányszámba jelent meg a Viclap, a Ludas Matyi. Ennek volt a munkatársa 30 éven át, és egyébként egy elég hosszú, tartalmas és gazdag életet tudhat a magáénak. Ugye a 93. évében van. Az, hogy annak idején milyen volt karikatúristának lenni, egyáltalán ez a pálya hogyan indulhatott el, ahhoz szerintem fontos megérteni kicsit a családi előéletet, amiből kiderül, hogy egy nagyon mozgékony családról beszélünk, hiszen az édesapja zsoké volt, ennek megfelelően a világba utazgatott, és mentek utána, ugye?
Igen, tulajdonképpen így volt. Ma már meg a operaházban volt balerina, egy barátok révén találkoztak, tulajdonképpen így kerültek össze.
És az, hogy annak idején, tehát ugye a 30-ban született, tehát a 40-es évek, 50-es években sok időt töltöttek külföldön, azt gondolom, hogy teljesen más gyerekkort biztosított, mint ami itt lett volna. Nagyon sok impulzus érte. Mert hogy a későbbiekhez biztos, hogy erre szükség volt, de hogy emlékszik erre, hogy a világból mit látott? Amúgy egy vészterhes időszakban.
Mindenre emlékszem tulajdonképpen, kivéve Németországot, mert ott születtem egyébként Neuenhagenben, az a német versenypálya mellett van, úgy, mintha alagon lennének a versenyek. Szóval 3 éves koromban eljöttem, úgyhogy németül, majd még ma se tudok, pedig iskolában 4 évet tanultam, akkor a szüleim járattak külön németre. Hát nincs sajnos nyelvérzéken. Papám volt így, rengeteg országba jár, de nem tudott. És érdekes volt a mamám, akinek olyan nyelvérzéke volt, hogy hihetetlen, soha nem lépett ki jóformán, néha könyörögtünk, hogy jöjjön ki már egy kicsit az utcára, Görögországba például, és annyira megtanult görögül, hogy mikor aztán, már nem tudom az időpontot, mikor jöttek itt görög emigránsok, mert ott volt valami forradalomféle, amit levertek, hogy akkor ő tolmácsolt tulajdonképpen. Akkor voltak, nekünk nagy szerencsénk volt a háborúba, mert a mi környékünkön alagon csináltak egy repülőteret az oroszok, és a mi környékünkön ilyen repülőmérnökök voltak, meg szóval intelligencia nálunk nem volt zabrálás ezen az egész környéken. Pilóták voltak, meg hasonló dolgok. Úgyhogy velük meg a mamám tudott németül beszélni. Úgyhogy ő több nyelven beszélt, anélkül, hogy különösebben strapálta volna magát, mi meg ott tanultunk, meg minden, és semmi, azóta is semmire. Amiből kifolyólag volt is problémám, mert mentünk Görögországba a családdal, hogy mégiscsak Görögországot megnézzük, és nem tudtam elolvasni a utcaneveket.
Úgyhogy ott töltött időt gyerekkorában, és így sem.
Igen, úgyhogy nagy leégés volt a család előtt, mert néztek rám, hogy gőzöm se volt a betűkről.
Azon túl, hogy ez egy sportos és utazós család volt, ugye kiindulva leginkább az édesapja munkájából, azt is sok helyen megemlíti, hogy az a vidámság és az a humor, amit onnan hozott, az lehet, hogy a későbbi ábrázolásaiban ott van.
Biztosan valami hatott rám azért, holott én viszonylag még én voltam a legkomolyabb a családban. Vidám volt, a nagypapától kezdve a bátyám, még mindenki ott vidámkodott. Érdekes volt egyébként a papám családja, mert 6 voltak testvérek, és 3, 2 fiú meg egy lány, hihetetlen nevetősek, mindent a nevetve adtak elő, a másik 3 halál komoly volt. Na most érdekesek azért a géneknek ez a elosztása, hogy az mitől vagy honnan örökölték, nem tudja az ember.
Hát meg hogy aztán ez a későbbiekben hogyan keveredik, ugye? Ez sem mindegy, hogy milyen százalékban van jelen.
Hát igen, és a lényegében az a család határozója. Nálunk a család meghatározója a vidámságból. És emlékszem gyerekkoromban, egyszerűen hálás voltam a szüleimnek, mert fölfogtam már, hogy nálunk milyen jó hangulat van mindig, és hát az ember ismert más családokat is, osztálytársakhoz jártunk, meg ilyesmi, és nálunk mindig, úgyhogy öröm volt mindig hazamenni. Az a helyzet, hogy mikor kitört a görög-olasz háború, akkor idegen állampolgár minket kizsúppoltak, németeket, olaszokat és magyarokat. 5 napig utaztunk egy ilyen kékre festett be, szóval ablakokon nem lehet se kilátni, se belátni, de valószínűleg féltek, hogy a lakosság azért jobb, hogy nem tudja, hogy kik vannak a vonaton, és a végén ott álltak ilyen géppisztolyos katonák, akik nagy ritkán kinyitották a ajtót, mert akkor ott meleg volt, és akkor jöttünk haza, egy szál nadrágban voltunk, meg egy ingberre, befutunk a nyugatiba, 5 nap után majd megfagytunk, mert október vége volt, kiderült. És hát nem tudtunk hazaköltözni, mert lakók voltak, úgyhogy sok bonyodalmunk volt, amíg megtaláltuk újra a helyünket.
És aztán itthon milyen lehetőségek voltak? Ezeket most azért kérdezgetem, mert azt látom, hogy egy itthoni élmény hatott úgy, hogy aztán karikatúrista lett, és hát egészen fiatalon, ha jól gondolom, tehát azért a 20-as évein, az már a háborún túl volt, de hogy a 20-as éveiben jött ez a kapcsolódás. És azért kérdezem, hogy milyen lehetőségek voltak itt a háború vége után, vagy a háború közvetlen idején?
Érdekes ez az egész dolog, hogy honnan lehetett, szóval mi befolyásolt az ember. Mamám például gyűjtött karikatúrákat. Úgyhogy a fényképalbumoknak a túloldalán, a hátsó oldalokról elkezdett rajzokat gyűjteni. Úgyhogy utólag visszagondolva könnyen lehet, hogy ez hatott az emberre, hogy ilyeneket akarok rajzolni. Aztán a háború után tulajdonképpen jártam az iskolába, és fogalmam se volt, hogy mi legyek. A bátyám az egyértelmű volt, hogy a bátyám az zsoké lesz. Mindig ő volt a sztár, én ilyen futottak, még csoportba tartoztam, hát én nem tudtam, mi lesz.
De fel sem merült, hogy zsoké legyen egyébként?
De fölmerült, és hát akkor hallottam egyszer veszekedni a szülőket, becsületükre legyen mondva, de a konyhába, hogy csak gyanítottam, hogy arról van szó, bejelentettem, én is szeretnék zsoké lenni, és a papám elvitt egy trénerhez. Hát ottan csináltam a dolgomat, szénát, meg ilyeneket hordtunk, és fölültettek egy lóra, ami padikba volt, a padiknak tulajdonképpen ilyen karám. Nem lehetett belőle a ló, nem tudott kimenni, de elég nagy ilyen ovál alakú pálya volt, és ez a majdnem mondtam, milyen ló, elkezdett velem vágtázni, és senki nem mondta soha egy szóval, hogy mit csináljak, hogyha vágtat. Erre megállt, én tovább mentem, úgy leestem, hát legalább 8-szor ledobott, és amiben az volt a disznóság a ló részéről, hogy élvezte a dolgot, tudni, ilyenkor lovak elfutnak. Papám is volt egyszer, hogy ledobta egy ló, és majdnem megyerik kellett utána rohanni a lovászfiúknak, hogy visszahozzák. Ez meg megállt mellettem, és mindig megvárta, hogy fölmászok rá nagy nehezen. És akkor újra ledobott, de teljesen, szóval variálta, ez volt a érdekes benne, hol lecsapta a fejét, és hátulról kaptam egy nagy ütést, mert fölrántotta a hátsó lábát. Akkor volt úgy, hogy vágtatott, és hirtelen kitért jobbra. Én meg egyenesen próbáltam tovább menni. Volt, amikor úgy ledobott olyan gyorsan, hogy csak a sapkámat láttam tőle, ha 3 méter ott mind a kette hevertünk a porba. És a ló meg mindig megvárt türelmesen. Szóval ő nagyon jól tudta. Egyébként ez illet volna tudnom, vagy észrevennem, ha kicsit jobban figyelem a környezetet. Tudni, hogy a félistáló oda jött már előve, és oda könyököltek a karámba.
Ez volt a külön szám.
Előre. Műsor tudták, igen, hogy itt műsor lesz.
Igen.
De nem az adott be, az az igazság, hanem az, hogy reggel korán kellett fölkelni. Hát 4:30-kor fölkelni az akkor nagyon embertelen dolognak tűnt. Úgyhogy a 3. napon mondtam a mamámnak, én legszívesebben tovább aludnék. Hát és ebben megegyeztünk, hogy rendben van, kész. Ennyi volt a karrierem.
nagyon embertelen dolognak tűnt akkor, képzelje, ez ma is annak tűnik, a fél ötkor kelés, én azt gondolom, hogy minden tiszteletem, aki ezt tudja hosszú távon hozni, de hát vannak ugye bagoly és pacsirta típusok, és hogyha jól tudom, akkor egyébként a mai napig a bagoly típusok közé tartozik, aki este aktív, inkább hosszan van fönt, és hosszan alszik.
Igen, hát mert rászoktunk. Isten tudja, eddig a rekord 4-3 volt, ameddig fönn voltunk, de az a helyzet, hogy mindig olvasunk az ágyba. Szóval nap legjobb része talán, mikor az ember lefekszik és olvas. Szóval egy-másfél órát mindig olvasunk.
Na most, hogyha visszatérünk a karikatúrista léthez, illetve a zsokéból hogyan lett karikatúrista, és ugye ott szakítottam én félbe, amikor azt mondta, hogy nem nagyon tudta, hogy mit akar csinálni, tehát nem volt igazából elképzelés. Na, akkor erre hogy emlékszik vissza, hogy mégis hogy jött ez a pálya?
Hát ez érdekes módon jött, mert beköltöztünk Budára, hogy a közös költségek, akkor elég szegény sorba volt mindenki.
Hát,
a pénz nagyon inflálódott. Ez 46-47 elején volt. És akkor itt laktunk Budán, és hetenként egyszer jártam ki Dunakeszin iskolába, ami hát nekem tökéletesen elég volt az az egy nap, amit egy héten iskolába töltöttünk. És itt megint fölmerült az, hogy mi legyek, és a nagynénikém mondta, hogy látta, hogy ottan másolgatok a révai lexikonjukból, ilyen halakat, meg madarakat próbáltam rajzolni, és hogy menjek oda, ahol a unokatestvérem, mert az járt a Törökpál utcában, elég jó rajzolt. És a Törökpál utcában volt egy iparrajziskolának nevezett intézmény, amit még Mária Terézia alapított, ami szerintem szenzációs iskola volt olyan értelemben, hogy iparosokat képeztek. Tehát voltak ott szobrászok, voltak ilyen kő, akik vasakkal foglalkoztak, azért vannak ezek a gyönyörű vas dolgok a Budán, nem csak Budán, hanem Pesten is. Például egy lift, vagy egy lépcsőkorlát, vagy valami, hát mívesen van megcsinálva. Voltak bőrdiszművesek, voltak díszletfestők, szóval szakmákat próbáltak művészi irányba elvinni, hogy egy kicsit ízlést is tanítsanak. Na most aztán ez megszűnt, én grafikára jártam, fölvettek grafikára, és egy idő után megszüntették ezt a fajta iskolamódot és liceumot, szóval egy közönséges iskolát csináltak belőle majd, hogy nem gimnáziumot, amire rögtön föllázattunk, mert nagyon sok rajztárgyat elvettek. A kedvencünket, amit krokinak hívtunk, mikor valamelyik osztálytársunk kiáll, és a más többi meg 3 perc alatt kellett, hogy lerajzolja. Szóval ezeket a legjobb dolgokat aztán elhagyták, helyette jött fizika, és hát része voltam egy kicsit ennek a elmenésnek, mert fölhívott a fizikatanár, hogy mondjam el a villancsengőnek a részeit. Hát gőzöm se volt a villancsengőről, közelébe se jutottam. És azt mondta, egy művelt embernek illik tudni a villancsengő részeit. Nem akartam mondani, az, hogy később jutott eszembe, hogy egy művelt ember az szól egy villanszerelőnek, ő nem fogja fogdosni ottan a árammal teli drótokat. És akkor nagy zúgulódásot hallottam mögöttem, a morogtak a osztálytársak. Igen, mert mi rajzolni jöttünk ide, nem villancsöngött, meg ilyesmi, és a végén több mint 80 vagy 90 elmentünk az osztályból. Akkor kerültem nyomdásznak. Ez volt a nagy lázadásunk.
Igen, és abból hogy lett karikatúrista?
Hát úgy, hogy közben azért másfél évet vagy mennyit jártam abba az iskolába, és ott láttam egy ilyen, tulajdonképpen a mai ember nem is tudja mi az, hogy klisé, azelőtt arról nyomtották a rajzokat, meg a fényképeket ilyen cinkből, belemaradták a fotót, meg a rajzokat, és arról nyomtattak, olyan volt, mint egy pecsét tulajdonképpen, kimagaslottak a rajzvonalak.
Világos.
És ott láttam egy ilyen, és akkor éreztem, hogy valami megdobbant bennem, hogy na ez az.
Tehát volt egy érzés, tehát kapcsolódott hozzá egy érzés, hogy ezt kell csinálni.
Megvilágosodás, na.
Végre
megtaláltam a jó szert.
Igen, az egy csodálatos érdés.
Hát gondolom, hogy sokan vannak így, gondolom egy-egy szakmával, hogy egyszer csak rájön, hogy neki azt kell csinálni, és ez a szerencse a életemben, mert hát hál' Isten ezt csináltam, ebből tudtunk élni, szóval ráadásul még aztán ez lett véglegesen a szakmám karikatúrista.
Hát közben azt gondolom, hogy ez egy nagyon játékos és humoros, miközben nagy felelősség, teljes és fontos munka, és aprólékos, tehát hogy nagyon sok mindent ötvöz ez magába. Nagyon sok mindenfélének kell lenni, és nagyon sok mindennek kell megfelelni. Itt gondolok pont úgy a kézügyességre, mint arra, hogy humor legyen, de az mégis elvonatkoztatott humor legyen, de mégis érthető legyen. Nem? Tehát, hogy olyan érdekes összetettséget kíván az embertől.
Igen, tulajdonképpen, hát így utólag visszagondolva nem nehéz, de érdekes volt, mert 10 évig a rádióiságnál voltam, ahol tördeltem, ami azt jelenti, hogy beosztani a szövegeket, hova kerüljön kép, meg ilyesmi. És néha rajzoltam, szóval kezdtem úgy rajzolni, de nem volt munkakörű kötelességem, úgyhogy nem nagyon jutott eszembe semmi. Na most elkezdtem azért néha a Ludas Matyinak bedolgozni, mint külső munkatárs, és egyszer csak fölhívtak, hogy nem mennék át hozzájuk. Hát boldogan átmentem, 10 évig voltam a rádióságnál, utána átmentem 65-be a Ludas Matyihoz, ahol hétről hétre ki kellett találni 5-6 viccet. Aktól fogva hétről hétre kitaláltam 5-6 viccet. Mert muszáj volt, mert ők kedden le kellett tenni 6-7 rajzot a főnökség asztalára. Érdekes volt ez, hogy a kényszer.
Igen.
A kényszer, igen, a határidő.
Tehát, hogy muszáj kitalálni 5-6 viccet, ez így önmagába már olyan érdekes, hogy egy könnyed dolgot, de kényszerűségből oda kell tenni.
Igen, és úgy látszik, az mégiscsak, de azért kell, hogy az embernek meglegyen hozzá a alapja, mert nem biztos, hogy mindenki ezt meg tudta volna csinálni, most nem dicsekvésből mondom.
Hát én biztos vagyok benne, hogy nem. Hát azért, én azért mondtam, hogy ez egy nagyon összetett személyiségre, igen, val, és egy összetett gondolkodás, és valószínűleg ebben benne van az is, hogy tudja, hogy most valamit határidőre meg kell csinálni, tehát, hogy nem, nincs idő ihletre várni.
Igen, és hát van persze hátránya, mert az ember leteszi a rajzot, és akkor másnap látja a nyomtatásba, és nem érti, hogy ezt hogy rajzolhattam le ezt, tehát micsoda hiba van itt, meg amott tulajdonképpen, szóval nagyon gyorsan kellett rajzolni, és nem volt idő egyet aludni rá, ami hát nagyon hasznos egy rajznál. Nagyon sokszor elrontok egy rajzot, akkor fogom a rajzlapot, elég olyan karton, ami mind a kettő fele fehér, akkor hátára elkezdem újra az egészet, és aztán másnap rájövök, hogy miért kellett újra az egészet, mikor nem is van rossz az eredeti. Szóval ennek gondolom, hogy kell egy kis idő, hogy az ember átlássa, vagy nem tudom.
Abban az időben egy karikatúrának megvoltak a maga szabályszerűségei? Tehát, hogy egy vicchez hogyan csinál meg egy ilyen rajzot, hogy mennyit mutat, mennyi van a befogadóra bízva, mert hát ugye a karikatúrának azért az is lényege, hogy mindenkinek mondhat mást. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy nekem ugyanazt mondja, ugyanaz a karikatúra majd, mint magának.
Igen, akkor hát lényegében azért az a karikatúrista, aki kitalál ötleteket. Tehát szerintem az ötlet az van 70% és mondjuk 30% a rajzi megfogalmazása. Érdekes módon ottan talán 9-en voltunk a Ludas Matyinál, aztán vagy 10 rajzolók, és mindegyik azt rajzolta, amit akar. 65 után szerencsém volt, mert már nem szóba se került a politika. Hanem mindenki azt rajzolt, amit tudott. Persze azért volt az emberben egy ilyen belső sorompó, hogy tudtam, hogy mit lehet rajzolni, mi az, amit már nem lehet. És hát szokás szerint szittük a főnökséget, miért ezt fogadta el, miért nem a másik rajzot. De most így utólag visszanézve rájöttem, hogy a Ludas Matyinak volt azért valamiféle ízlésvilága. Budapesttől a mostani elbulvárosodás korszakába üdítő lenne egy olyan újság, mint a Ludas Matyi. Valaki mondta, hogy mindig minden számba talált valami elgondolkozni valót, vagy aminek örült, vagy amin nevetett, vagy valami, úgyhogy nagyon népszerű újság volt.
Igen, sokan olvasták meg, hát nyilván volt benne gondolatébresztő is, meg valamiféle meghatározó, tehát meghatározta azt a korszakot.
Hát az ember gondolatait lényegében rajzba, ez én voltam, és rajzba erre gondoltam, amit rajzba sikerült megfogalmazni, erről is erről a eseményről. És ezt csináltuk ott tizen vagy hányan, és mindenki másképp gondolta. Tehát kétszer volt, hogy ugyanazt lerajzoltuk véletlenül, ugyanúgy beadtuk kedden. Például egy kollégámmal, a Várnai Gyurival, akivel egy szobában voltam, ő is egy lóversenyt rajzolt, én is egy lóversenyt, ugyanaz volt a poéna, hogy hátul ül egy ellenőr a zsokénál, mert akkor jöttek a állami vállalatoknál ellenőrök. Ő ugyanazt aznap lerajzolt, valami telepátia folytán, de nem is együtt lakott. Csak egyszer fordult elő.
Egyetlen egy eset. Aha. Egyébként a kollégákkal figyelték egymást, tehát ez az életmód ennél a lapnál való munka, ez egy közösség volt?
Igazából nem volt olyan, hogy azt mondja az ember, hogy ez egy műhely volt. Tulajdonképpen úgy tiszteletbe tartottuk a másiknak a rajzát, így felnőtt fejjel spekulálok rajta, hogy 32 évig voltam a Ludas Matyinál, és egyetlen egy veszekedést nem hallottam. És utólag jöttem rá, hogy nem voltunk, mindenki másképp rajzolt, más ötletei voltak, más volt a stílusa, úgyhogy egyszerűen nem volt kenyéririgység, nem voltunk egymás konkurenciája. Mert aki a Várnai Gyurit vagy a Balázspiri Balást szerette, az nem hozzám jött, hanem ő hozzám mentek. Aki meg én megfelelt az én rajzom, az meg hozzám jött, nem ő hozzájuk.
Most zene jön, és aztán innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Sajdik Ferenc, Prima Primissima és Kossuth Díjas grafikus művész karikaturistával. Maradjatok ti is!